Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, hogy szól hozzánk Istennek beszéde a János evangélium a 9. részének 1-től a 41. terjedő verséig. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá, de ő kijelentette: Én vagyok az. Erre azt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemeit, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle: Hogyan jött meg a látása? Ő ezt mondta nekik: Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlást támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak: Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei: Nagykorú már, kérdezzétek tőle. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt: Hogy bűnöse, nem tudom, egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt: Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták: Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt. És aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt. Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és azt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad bűnötök. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, mert hatalmas Isten vagy. Te alkottad ezt a világot, te vagy az, aki ennek a világnak a rendszerét, az egész történetét tökéletesen átlátod. Bár mi elengedtük a te óvó kezedet, te mégis el nem múló szeretettel keresel bennünket. Hálát adunk neked, atyánk, ezért. Megvalljuk most előtted, hogy sokszor a saját megszokott logikánk szerint látjuk a világot. Az általunk ismert gondolkodásmód alapján ítéljük meg a dolgokat. Még a rólad alkotott képünket is csak a mi véges észjárásunkkal tudjuk megalkotni, pedig te végtelen vagy. Belátjuk, hogy mi nem fogadhatjuk be a végtelent. Bocsáss meg, atyánk, mert gyakran azt hisszük, mi már értjük, tökéletesen ismerjük, mi hogyan működik jól a világban. És nehezünkre esik felülvizsgálni a saját törvényeinket. Köszönjük neked, hogy te tanítasz, és aki alázattal tanulja a te utadat, azt nem hagyod elveszni. Kérünk add, hogy legyen bennünk elég szeretet irántad, és embertársaink iránt is ezen az úton. Szeretnénk nem magunkban bízni, hanem rád hagyatkozni. Szeretnénk nem a saját látásunkkal ítélni, hanem a te szemeden keresztül vizsgálni a világot. Vágyunk rá, hogy egyre jobban megismerjünk téged. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg a már felolvasott ige szakaszból, János evangéliuma 9. fejezetének 39. versét olvasom újra. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Amen. Kedves testvérek, mindannyian tudjuk azt, hogy az önbizalom kérdése az életnek egyik nagyon fontos pillére. Hogy mennyi, kinek mennyi van belőle, az nagyban meghatározza azt, hogy hogyan tud boldogulni az életben. Ha valakinek kevés önbizalom adatot, az nehezen vág bele új dolgokba, gyakran nem hiszi el magáról, hogy képes megtenni olyan dolgokat, amiket esetleg mások azt mondják, hogy hát persze, te erre simán képes vagy. ilyen emberek vagyunk, akkor nem szeretjük az újat, nem szeretjük a változásokat, és minden feladatot egy ilyen nagy-nagy kihívásnak élünk meg, ami egy újabb és újabb lehetőség arra, hogy elbukjunk benne. Aztán vannak emberek, akiknek meg túl sok van az önbizalomból, akinek túl sok az önbizalma, az meg azt mondja, hogy hát jöhet hár, bármi, de nekem az oroszlánt is, bármire képes vagyok. Én, nekem jogom van bárki nevében nyilatkozni, jogom van arra, hogy megítéljen, mi a helyes, mi a helytelen, és bármivel vele fogok, az úgy is sikerülni fog. Az egészséges önbizalom az a kettő között valahol félúton található, és nagyon jó dolog. Ez fontos ahhoz, hogy az életünket azt jól tudjuk élni, hogy jól tudjuk végezni a feladatainkat. Fontos, hogyha egy dologba belekezdünk, akkor elhiggyük azt, hogy ezt képesek leszünk befejezni. Fontos az, hogy merjünk belevágni új feladatokba, és fontos az, hogy merjünk döntéseket hozni, amikor épp arról van szó, vagy állást foglalni dolgokban. Van azonban az életnek egy olyan pontja, és előbb-utóbb mindenki életében elérkeznek ezek a pontok, amikor a saját alkalmasságunk, a saját józan eszünk, a saját önbizalmunkból fakadó tetre készségünk, ügyességünk, élettapasztalatunk az kevés. Van egy pont, ahol arra a pontra érkezünk, hogy mindez nem elég. Elérkezünk a saját határainkhoz. Mert már nem mi vagyunk Úr a dolgok fölött. Élet és halál fölött. Nem mi vagyunk Úr. Egészség és betegség fölött. Nem mi vagyunk Úr. Olyan helyzet, amikor nem tehetünk más, csak föltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy itt elérkeztem a határaimhoz. Megtapasztaljuk a saját kicsiségünket, a saját kiszolgáltatottságunkat, hogy nem tudunk tovább menni magunktól. Az elmúlt héten költöztünk, a parókiában sikerült beköltöznünk, és nagyon-nagyon megtapasztaltuk ezt, amiről előbb beszéltem. Nem szoktam ennyire személyes lenni, de gondoltam, hogy ezt mindenképpen elmondom, ezt a bizonyságtételt, ha illik az igehirdetéshez, ha nem illik, úgyhogy így aztán az igehirdetésben mondom el, hogy hogyan. Amikor elérkezünk ahhoz a határhoz, ahol az emberi erő az önmagában nem tud segíteni. A kedd délután, amikor költöztünk, egy kölcsön teherautóval bepakoltunk, szépen fele volt a teherautó, Tamás vezette, jött el Ferenci Tamás, és nagyon ügyesen bepakolták ott más barát férfiakkal, elindultunk Hetényegyházára, négyen ültünk még az autóban, majd a teherautóban, Péter jött utánunk a személyautónkkal, és jöttünk nagykörös, főútvonal, elkerülő Hetényegyházba, és itt jártunk már az imaház előtt, akkor egyszer csak egy döccenés, és én a vezető ülés mögött ültem, és láttam, hogy elgurul egy kerék, és aztán elgurul még egy kerék. Kiburult alulunk a teherautó két bal hátsó kereke, Péter hátulról látta, az autó kicsit megpillant, aztán visszaállt, lehuppantunk és megálltunk. Egy karcolás nem esett egyikünkön sem, egy kis szárnyírom sem tört össze, senki nem sérült meg, kaptunk segítséget itt a szemközti kocsmából, és másfél óra múlva bán volt az autónak a kereke, el tudták vinni a fiúk a cuccokat a parókiáig és bepakolni. És kellett hozzá Tamásnak a lélek jelenléte, hogy ő azt az autót úgy tudja oda kormányozni. Kellettek hozzá segítő emberek, akik a kocsmából kijöttek, és szereztek nekünk autószerelőt, és kellett hozzá az emberi erő. De az, hogy mi nem borultunk föl, az, hogy az a kerék nem a 90-es szakaszon, az elkerülőn gurult ki alulunk. Ezek olyan dolgok, amik nem rajtunk múltak. És döbbenetes volt azt megtapasztalni, hogy vannak dolgok, amire elég a mi önbizalmunk, meg a mi ügyességünk, de van egy olyan határ, amikor nem. És aztán két nap múlva találkoztam, mi nagykörösön voltunk, törtökön utolsó napunk volt nagykörösön, egy ismerőssel, nem keresztény ismerőssel, megállított, váltottunk pár szót, és elmeséltem neki, mert ugye ez annyira nagy bizonyságtételben, mert mindenkinek elmondtam, hogy Isten bennünket így megmentett. És elmondtam neki, hogy így történt, mire az volt a válasz, hogy Hát igen, de próbálj valami hittel kapcsolatost mondani, mert ugye lelkész vagyok. Hát neked nagyon nagy a hited, és hát a hit az tényleg nagyon fontos, mert hát fontos az, hogy pozitívan gondolkodjunk, és hogy akiben ott van ez a hit, aki úgy indul egy olyan hittel neki egy útnak, hogy hát itt minden rendben lesz, akkor ez a hit, ez nagyon sokat fog neki segíteni, és ezek a pozitív gondolatai, ezek távol tartják tőle a rossz dolgokat, és milyen jó, hogy neked ilyen nagy a hited. Által nem szeretek egyébként nagyon konfrontálódni, és nagyon kiavítani az embereket, hogyha kellemetlen helyzetben hozni őket. Álltam, és mondtam, hogy álljon meg a menet. Tehát, hogy ez az a pont, ahol én aztán bármennyire is gondolkodhattam volna pozitívan, azaz az autót nem tartottam volna egyenesen. És hogy van olyan helyzet, ahol fontos a pozitív gondolkodás, de van egy pont, ahol semmit nem ér. És akkor elérkezünk ehhez a ponthoz, akkor óriási nagy alázatra van szükség, hogy belássuk azt, hogy elismerjük azt, hogy nem rajtam múlnak a dolgok, hogy törékeny vagyok, hogy sebezhető vagyok, hogy az életem az egy porszám, fű, ami virágzik, aztán meg elhervad. Elismerem, hogy nem vagyok képes bármire, és nem tudom magamat megmenteni. Ma, amikor abban a világban élünk, hogy képes vagy rá, meg tudod csinálni, menni fog, valósítsd meg az álmaidat, menj neki a dolgoknak. Azt hiszem, hogy minden eddiginél nehezebb talán a ma emberének. Ebben a nagyon-nagyon körülöttünk forgó világban, ahol egy gombnyomással a legnagyobb dolgokat tudjuk irányítani, nagyon nehéz az beismerni, amikor eljutunk arra a pontra, hogy igazából nem rajtunk múlnak a dolgok, hanem olyan ez az egész, hogy mi képesek vagyunk rá, mint egy ilyen nagy lufi, amit fújunk, egyszer csak bum, kidurran, és kész, és nem marad a helyén semmi. Lehet fújni az önbizalmunkat egyre följebb, az öntudatunkat, de van egy pont, ahol ez nem bírja tovább. Mit tudunk tenni ilyenkor? Szoktuk azt mondani, hogy az ember a nehézségek idején vagy kiborul, vagy leborul. Vagy támadásba lendülök minden és mindenki ellen, és bizonyítom az erőmet, és a legvégsőkig magyarázom a dolgaimat. Vagy pedig elismerem Isten előtt a gyengeségemet, a rászorultságomat, azt, hogy mennyire az ő kegyelméből és az ő gondviseléséből van az életem. Jézus azt mondja ennek a történetnek a végén, ami egy nagyon-nagyon érdekes történet, és igazából majd a történetet fogjuk egy kicsit részletesebben végig gondolni, mert nagyon izgalmas párbeszédek benne, az a fejlődés, lelki fejlődések benne. Azt mondja, íme én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, azok vakká legyenek. És ez nagyon nehéz hallani, ítéletre jöttem a világra. Valahogy most, ahogyan készültem, amit elmondtam eddig, ezekben tudtam megragadni, hogy mit is jelent ez. Az, hogy vannak helyzetek, amikor körbevesz a sötétség, és csak tapogatózni tudok benne. Mit kezdek ezzel a sötétséggel, és mit kezdek azzal, hogy nem tudok tájékozódni. Megyek tovább, és úgy teszek, mintha látnék, és mintha minden tiszta lenne, és menetelek, és lehet, hogy a saját veszembe menetelek bele. Vagy elismerem azt, hogy nem látok az orromig se, és segítségre szorulok. Jézus azt mondja, és ez a vakon született ember gyógyításának a története ezt példázza, hogy akik azt gondolják magukról, hogy látnak, és hogy önmaguktól mind bármire képesek, bármi sikerülhet, és ők az igazság őrzői, és mindent tudnak, nem szorulnak vezetésre és helyreigazításra, saját magukat ítélik el igazából. Akik azt hiszik magukról, hogy látnak, az ponton nagyon keményen meg fogják tapasztalni, hogy nem látnak igazából, hogy semmit nem értenek. És akik beismerik a rászorultságokat, és kérik a vezetést, azok ezt megkapják. Nagyon érdekes megfigyelni ebben a történetben ezt a két ellentétes mozgást, hogy látjuk ezt a vakon született embert, aki végtelenül rászorul, és hogyan jut el ő odáig, hogy Jézus Úrnak vallja. És látjuk a farizeusokat, nem rászorultak semmilyen szempontból, azt gondolják, hogy ők a törvény tudói, jólétben élnek, egészségben élnek, és biztonságban élnek, és úgy gondolják, hogy mindent tudnak, és hogyan jutnak egyre nagyobb sötétségbe, feszültségbe, mélységbe. Ahogyan az egyik világ kinyílik Jézus felé, a másik pedig egyre jobban beszűkül saját magára és a saját elképzeléseire. Nem sokat tudunk erről az emberről, erről a vakon született emberről, és mégis igazából a legfontosabb dolgot tudjuk, vakon született. És ez az egész életét meghatározza. Nagykörösen a Tiszinkben volt két vakon született srác is, és sokat beszélgettünk, meg egy kicsit úgy rajtuk keresztül így az évek alatt jobban megismertem az ő világukat. Milyen az, amikor nincsen fogalmi készletük arra, amit mi látunk, a színekre, a formákra esetleg, de amit mi a szemünkkel fölfogunk és belső képeket alkotunk róla, őknek nincsenek meg ezek a belső képeik, hiszen soha nem látták, hogy egész más úgy vakká lenni, amikor valakinek már léteznek ezek a belső képei, aki úgy született, annak nincsenek ezek meg. Végtelenül kiszolgáltatott helyzet. És hát nyilván az ókori Izraelben nem volt beírás és akadálymentesítés. Tehát még sokkal inkább kiszolgáltatott vagy fizikai értelemben is egy ilyen ember. És nem csak fizikai értelemben, mert hogy ez egy hatalmas lelki teher is volt, mert a vakon született, a születése óta beteg embereket, és egyáltalán a betegséget úgy kezelték, mint ami a bűnnek a következménye. Tehát hordozott magán egy bélyeget is ez az ember. Lássuk most meg magunk előtt ennek az embernek a szégyenét. A betegsége mellett ezt a szégyent, amiben élnie kellett, azt a kitaszítottságot. Te bűnös vagy, te nyomorult vagy, téged az igazságos Isten sújtott ezzel. Mi jobbak vagyunk nálad. Szinte elviselhetetlen nagy teher hordozni ezt a fizikai és ezt a lelki terhet. Jézus mennyivel másképp látja a dolgokat. Tanítványai kíváncsiskodnak, ki vétkezett vajon ez, vagy a szülei. Tehát ez a fogalmi világ, valaki vétkezett. Valaki valamit elrontott, és ez egy büntetés. Mi az oka ennek a betegségnek? És Jézus azt mondja, hogy ne az okát nézzétek, nézzétek a célját. Azért történt, hogy Isten dolgai, Isten munkája, Isten dicsősége láthatóvá váljon rajta. Ebben az emberben, mivel gyenge, mivel kiszolgáltatott, megmutatkozhat Isten ereje. Mert van tere Istennek az életében, hogy munkálkodjon. Amikor mi a nagy egónkkal, meg a magabiztonságunkkal, meg a döntéseinkkel, meg az ötleteinkkel kitöltünk minden helyet, akkor nem hagyunk teret Istennek, hogy az életünkben bármit tegyen. Pedig ő azért teremtett minket, hogy láthatóvá váljon rajtunk keresztül. A saját képmására teremtett minket, hogy tükrözzük az ő lényét ebben a világban. És olyan szomorú ez, de legtöbbször azért mindannyiunkra igaz az, hogy el kell jutnunk egy mélypontra, egy nehézség közé, hogy elismerjük azt, hogy rászorulunk Isten kegyelmére, és hogy teret adjunk neki az életünkben, hogy láthatóvá váljon rajtunk keresztül. Legtöbbször épp a gyengeségünk és a megtörtségünk ad neki teret. Néha úgy, hogy látványos szabadulást ad. Olyat, amit mi magunktól nem tudtunk volna elérni. De néha úgy, hogy egyszerűen csak erőt ad a mindennapoknak az elhordozásához. És az összeomlás helyett tartást ad a nehézség elhordozására. De akár így, akár úgy, az ő dicsősége, az ő hatalma, ereje, az ő lénye láthatóvá válhat rajtunk keresztül. Pál apostol, aki nagyon szeretne megszabadulni a tövistől, ami adatott a testébe, szabadulni a megtörtségétől és attól, ami akadályozza őt a szolgálatban, mert úgy gondolja, hogy ez akadályozza, hogy sokkal több mindent tudna tenni. És azt mondja neki az Úr, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőtlenség által ér célhoz. A gyengeségeink, a megtörtségünk helyet készít az életünkben Isten erejének. Jézus ennek az embernek a történetében úgy mutatja meg, úgy teszi láthatóvá Isten erejét, hogy meggyógyítja ezt az embert. És ez nem mindig történik így. De ebben a történetben, mert az ember meggyógyul, de még hosszú út áll előtte, lelki út, ameddig valóban Isten dicsősége láthatóvá lesz az életében. Nagyon érdekes, hogy legalább négyszer vagy ötször elhangzik ebben a történetben, hogy hogyan gyógyul meg ez a beteg. Jézus melyik furcsán is gyógyítja meg, földre köv, sarat csinál, megkeni a szemét, elküldi, hogy mosakodjon meg. Ezt, hogy bekeni sárral a szemét, ez a teremtésre emlékeztethet bennünket. Ahogyan a föld porából formálja Isten az ember. Azt, hogy ő meggyógyítja ezt a születésétől fogva vakembert, ez Isten teremtő ereje. Nem csak valaminek, ami elromlott, a megjavítása, hanem valaminek az újjá teremtése. És a vakembernek is van ebben része, mert neki el kell mennie és meg kell mosakodni ebben a tóban. El kell indulnia még vakon, ugyanúgy, ahogyan eddig közlekedett, és rábízni magát arra, a Jézusra, akivel még csak most találkozott. És megtörténik a csoda, és újra lát. És ennek a csodának nagyon hamar híre megy. Ha magunk elé képzeljük, ahogyan összeszaladnak szomszédok, az ismerősök, és elbizonytalanodnak, pedig minden nap látták ezt az embert. Tényleg ő az? Biztos? Hát lehet, hogy nem is ő az. Hát ez egy papon született ember. Hát olyan történhetett ez? És kérdezős körnek, hogyan történt? És elmondja ez az ember a történetét. És itt azt mondja Jézusról még, hogy ez az ember, akit Jézusnak hívnak, ő tette ezt velem. Azt mondja Jézusról, hogy ő egy ember, de már megvallja róla, hogy ezt Jézus tette. És ez az ő hité útjának az első állomása. Megtapasztal a Jézus erejét, de még nem igazán tud róla semmit. A szomszédok, ismerősök nem hagyják annyiba, és elviszik a farizeusok elé. Mert ezt a farizeusoknak is látni kell, hát ők a törvénynek az ismerői. Vajon mit szólnak hozzá? És a farizeusok, akik minden szempontból, testi értelemben és lelki értelemben is úgy tekintenek magukra, hogy ők a látók, hát ők nem látják a fától az erdőt, vagy inkább az erdőtől a fát. A törvénynek az erdejétől nem látják meg az élő fát, Jézus Krisztust. Mert hogy ez a gyógyítás szombaton történt, és ők beleütköznek ebbe, hogy szombaton nem lehet gyógyítani, meghasonlás támad közöttük. És itt újra találkozhatunk azzal, hogy Jézus személye igenis meghasonlást is okoz. Megoszt, és mindulatokat generál, és hogy mindenkinek személyes felelőssége, hogy hogyan dönt Jézus mellett, vagy Jézus ellen. És itt a farizeusok között is támad egy feszültség. Akkor újra megszólal ez a nemrég még vakember, és azt mondja, hogy próféta. Nem lehet még pontosan, hogy kicsoda Jézus, de elmondja azt, ahol ő éppen tart a hitében, és kiáll mellette. Annyit mond, amit eddig megértett Jézusból, de ez elég. Mert hogy ez egy út, mindannyiunk hite az egy út, amit járunk folyamatosan. És elég annyit kimondani, és elég annyit felvállalni, amit megértettünk már Jézusból. Néha szeretnénk többet kimondani, és többet mutatni, de abból semmi más nem lesz, csak képmutatás, mikor esetleg mások hitét próbáljuk meg lemásolni, és másoktól gyakorlatát és életformáját. Jézus azt szeretné, hogy annyit mondjunk erről, annyit valljunk meg, amit megértettünk belőle. Nem többet, nem kell többet, de nem is kevesebbet. Amit megértettünk belőle, azt felvállalni. Ahogyan ez az ember azt mondja, próféta. Ember, ennyit mondott először, próféta. Ezt ki tudja már most mondani. És találkozunk ezután ennek a vakon születettnek a szüleivel, akik viszont nem mondják ki, nem merik kimondani azt, amit pedig tudnak. Tudják, hogy Jézus gyógyította meg, hiszen erre van az ige szövegében utalás. Tudják, hogy ki gyógyította meg, de félnek. Félnek attól, hogy kiközösítik őket, félnek attól, hogy azért megszólják őket, és azért hárítják a felelősséget. Csak tartózkodnak, amikor állást kellene foglalni. És tudjuk, hogy a döntésünknek következménye van, ezért inkább hátralépünk egyet, és próbálunk tartózkodni, és elhárítani a döntésnek a felelősségét. nem merik kockáztatni a közösséghez való tartozásukat, az igazság és a saját gyermeküknek a kedvéért. És ez bennünk is, ez is újra és újra előfordul. Mert tartozom közösségekhez, ahol nem feltétlenül egyértelmű dolog Jézust fölvállalni, egy hitünket felvállalni, kerülünk olyan helyzetekbe, és ezt újra és újra nekünk is meg kell hozni ezt a döntést, hogy vállalom őt, és kockáztatom, hogy kiközösítenek egy közösségből, elmondom el, amit tett az életemben, vagy pedig inkább hárítom ezt, és nem mondok ellene se, de nem mondok semmit. Előhívják újra a fiút, újra kihallgatják őt, és ez a legkeményebb párbeszéd itt ebben a szakaszban. Itt áll ez a tanulatlan, iskolázatlan, az életből hihetetlenül kevesebb tapasztalt ember, aki vakon születettként igazából egy teljesen más világban élt szinte. És ott állnak a tapasztalt, bős, törvénytudó, egészséges farizeusok, és mind a ketten elmondják, hogy mit tudnak. A néhány versben, itt egy rövid szakaszban, 6-szor fordul elő, hogy mi tudjuk. Ne tudjuk, nem tudjuk, ki mit tud, ki mit nem tud. De mi tudjuk, mondják a farizeusok, hogy ez az ember bűnös. Mi tudjuk, hogy Mózes honnan származik, hogy Mózestől származunk, vagy Mózes a mi atyánk, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan származik. Mi tudjuk. A magabiztossággal, ezzel az arrogáns magabiztossággal állítják, mi tudjuk. Amikor a saját igazságom, amit én azt gondolom, hogy tudok, hogy tisztában vagyok vele, megakadályozattal, mint egy fal, hogy meglássam az Isten igazságát. És aztán kapcsolódik hozzájuk ez a vakon született, azt mondja, hogy én csak egyet tudok. Nem tudom, hogy bűnöse vagy nem. Nem én vagyok az, aki ezt eldöntöm. Én csak azt az egyet tudom, hogy én most vak voltam, és most látok. És aztán tovább görgeti ezt a logikát. Tudjuk ti is, mi is, mondja a farizeusoknak, ez a tanulatlan ember tanítja a farizeusokat. Ti is, mi is, én is tudom, hogy Isten nem hallgat meg bűnös embereket. Márpedig ez senki másnak az erejével nem történhetett meg, csak Isten erejével. Így hát, logikus végkövetkeztetés, hogy ez az ember, ez a Jézus, ő nem csak egy ember, hanem ő az Istentől való, az Isten küldötte. És amikor ennyire logikusan ez a tanulatlan ember, ettől az Istentől kapott bölcsességgel eljut idáig, akkor már csak képválasztásra marad a farizeusoknak. Mert erre nem lehet tovább magyarázni, kristálytiszta logika. Mert a hit logikus is, nem csak egy érzelem. Kristálytiszta logika. Ez az ember nem lehet bűnös. Hát Istentől való kell, hogy legyen. Két választás marad. Vagy meghódolnak előtte, vagy megkeményítik magukat. És ők megkeményítik magukat. És azt mondják, hogy nekünk nem kell ez az ember, aki Jézus Istennek vallja. Nem kell. És kiközösítik ezt az ember. A hitvallásának az az ára, hogy kiközösítik. És ez nagyon nehéz pillanat lehet az életében, hiszen most kapta vissza a gyógyulásával a jogot arra, hogy újra a közösség részese legyen, hogy újra a templomi közösségbe tartozhasson. Most egy rövid időre a reménye fölcsillant annak, hogy normális életet élhet. És kiközösítik. És vége ennek azonnal. És olyan szép, ahogy a Jézus mellé lép ennek az embernek. És nem hagyja magára ebben a kiközösítettségben. És hogy ezt újra és újra tapasztaljuk mindannyian, hogy ha Jézus mellett állást foglalunk, és ezért bárki részéről ér bennünket, bármilyen hátratétel, Jézus nem hagy bennünket ebben magunkra. Oda lép emellé, az ember mellé, hallotta, hogy kiközösítették, és megkérdezi, hogy hiszel az ember fiában? És milyen nagy az alázat ebben az emberben, azt mondja, ki az Uram, hogy higgyek benne? Benned hiszek? Ha te azt mondod, hogy higgyek benne, akkor az ember fiában is hinni fogok. És itt a végén találkozunk, egy kommentárban olvastam, és nagyon jó ez a megfogalmazás, a világ legrövidebb hitvallásával és legrövidebb Isten tiszteletével. Ez a legrövidebb hitvallás, hiszek, Uram. mégis egy teljesen egész hitvallás, minden hosszabb hitvallás, aztán csak ennek a bővítése már hiszek. Benne van ez a személyes mozzanat, és benne van ennek az embernek az egész eddigi élete, kiközösítettségei, az összetörtsége, és azt, hogy az életét Jézus kezébe teszi, és kimondja azt, hogy Uram, Úrnak vallja Jézust, és elismeri az ő hatalmát. És a legrövidebb istentisztelet, és leborulva imádta őt. Nincs ebben semmi sallang, semmi udvariaskodás, semmi formalitás, semmi liturgia, semmi olyan dolog, ami már így rárakottak az istentiszteletünkre, formai dolgok, amik persze kellene, hogy közösen tudjuk Istent imádni, de hogy ez a magja, ez a gyökere, leborulva imádta őt. És minden istentiszteletnek ez kell, hogy legyen a magja, hogy leborulva imádjuk Jézust, hogy a szívünkben odaborulunk elé, és minden, ami történik egy istentiszteleten, az csak ennek az eszköze. Ez az ember, aki a történet elején egy embernek nevezte még Jézust, a végén Istenként leborulva imádja őt, hogy akik vakok voltak, azok lássanak, mondja Jézus. És a farizeusok, akik törvény ismerőinek gondolják magukat, azok pedig teljesen begubózva a saját sötétségükbe ott maradnak, hogy akik látnak, azok vakká legyenek, így teljesedik be, ez az igen. Mi is járjuk a hitünknek az útját napról napra. És ez az út nem csak egyszer zajlik ki, zajlik le így az életünkben, hogy eljutunk a hitetlenségből arra, hogy megvalljuk azt, hogy Jézus az Úr. Persze egyszer ennek meg kell történnie, hogy őt tudjuk követni, de az életünk minden újabb nehézségében, mélységében újra és újra meg kell ezt küzdenünk, és azt nem spórolhatjuk meg. Mert amikor jön egy nehézség, vagy összetör bennünket valami, akkor nagyon nehéz Úrnak vallani Jézust. És nagyon nehéz meglátni az erejét, és belévetni a bizalmunkat. Minden új nehézség újra és újra végigjáratja velünk ezt az utat. Hogy az elején még vakok vagyunk, és azt érezzük, hogy a sötétben tapogatózunk, és a végén pedig meglátjuk benne Jézust, és azt, hogy mellette biztonságban vagyunk, mert ő gondoskodik rólunk. A gyengeségeink így adnak helyet neki, hogy formálja a szívünket, és így válhatnak az életünk dolgai, még a nehézségei is az ő dicsőségének az eszközévé. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Jézus Krisztus által. Szeretnénk feléd jönni, és olyan egyszerűen leporulni eléd, és imádni téged, ahogyan ez a meggyógyult vakember tette. Szeretnénk ennyire bízni benned, ennyire hinni, ennyire oda tenni eléd mindent, hogy csak te legyél a fontos, és hogy minden tervünket elé tudjuk oda vinni. Látod, hogy az előtted való leborulás helyett sokszor inkább visszük a terheinket, rohangálunk ide-oda, mint a cipekedő kis hangyák. Próbáljuk megoldani a dolgokat mindenféleképpen. Köszönjük azt, hogy az életünk megoldatlanságai, a gyengeségeink, a te erődnek a szinterei tudnak lenni. Kérünk, hogy adj nekünk alázatot, hogy tudjuk neked átadni a gyengeségeinket is. Hát ott szeretnénk neked a legjobbat adni magunkból, de olyan sokszor csak ez a gyengeség, ez a megtörtség marad, amit kicsit szégyellünk is, egymás előtt is, előtted is talán. Köszönjük, hogy nem vársz más, csak hogy ezeket a gyengeségeket is odaadjuk neked. Hogy te kezedbe véve bennünket, tud gyógyítani, megerősíteni a te erőddel. Kérünk, hogy tegyél bennünket így látóvá. Hadd lássunk téged, Jézus, mint minden urát, az élet urát, aki velünk jössz az utunkon és hordozol bennünket. Így könyörgünk most különösen is azokért, akik betegséget hordoznak. Úr Jézus, amikor a testünk szenved, akkor különösen is megtapasztaljuk azt, hogy mennyire elesettek vagyunk. Akkor olyan nagyon szükségünk van a te erődre. Könyörgünk, állj a betegek mellé, a te erőddel, békességeddel, vigasztalásoddal, reménységeddel. S állj azok mellé, akik beteget ápolnak, hogy legyen erejük minden nap és kitartásuk. Köszönjük, hogy te vagy a gyülekezetünk őriző pásztora. Kérünk, áld meg ezt a közösséget. Kérünk, áld meg az erőtünk levő hetet. Jaj velünk, és taníts bennünket a te utadon járni. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által, örökkön örökké. Amen.